Tehát Józsué 24.1.15. Józsué beszéde a Sikemi országgyűlésen. Józsué összegyűjtötte Izrael minden törzsét Sikembe, egybehívva véneit, családfőit, bíróit és előjáróit. Odaállt a Isten színe elé. Ekkor azt mondta Józsué az egész népnek. Így szól az Úr, Izrael Istene. A folyamon túllaktak régen atyáitok. Ábrahámnak és Náornak az apja, Tári és más isteneket tiszteltek. De kivettem atyátokat, Ábrahámot a folyamon túlról, és végigvezettem Kánaán egész földjén. Megszaporítottam utódait, Izsákot adtam neki, Izsáknak pedig Jákobot és Ézsaut adtam. Ézsaunak a Szérhegységet adtam birtokul, Jákob és fiai pedig lementek Egyiptomba. Majd elküldtem Mózes és Áront, és megvertem Egyiptomot, ezt vittem vékez közöttük. Azután kiosztalak benneteket, kihoztam atyáitokat Egyiptomból, és eljutottatok a tengerig. De üldözték atyáitokat az egyiptomiak harci kocsikkal és lovasokkal a vörös tengerig. Akkor az Úrhoz kiáltottak segítségért, és ő sötétséget bocsátott közétek és az egyiptomiak közé. Rájuk eredtette a tenger, és az elborította őket. Szemetekkel láttátok, hogy mit tettem Egyiptommal. Azután a pusztában laktatok hosszú ideig, majd bevittelek benneteket az emóriak földjére, akik a Jordánon túl laknak, és azok harcoltak ellenetek. De a kezetekbe adtam őket, és birtokba vettétek a földjüket. Őket pedig kipusztítottam előletek. Azután fölkelt Bálák, Cippor fia, Moab királya, és harcolt Izrael ellen. Elküldött, és hívatta Bálámot, Beor fiát, hogy átkozzon meg benneteket. Én azonban nem akartam meghallgatni Bálámot, hanem meg kellett áldani a benneteket, és így kimentettelek benneteket a kezéből. Azután átkeltetek a Jordánon, és elérkeztetek Jerikóhoz. Hatakoztak ellenetek Jerikó polgárai, az emóriak, a periziek, a kánaániak, a hettiták, a girdásiak, a hívják és a jebusziak, de a kezetekbe adtam őket. Rettenetes félelmet bocsátottam rájuk, és azt utamította meg az emóriak két királyát, nem a te karod és nem a te íjad. Földet adtam nektek, amelyen nem ti dolgoztatok, városokat, amelyeket nem ti építettetek, mégis letelepettetek bennük, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, mégis ítéltek róluk. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, választátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk.
Kedves testvérek, kedves barátaim! Nagyon örülök, hogy sikerült megint eljutni a itteni gyülekezetbe, és örülök minden arcnak, akit látok, és megköszönöm a bizalmat is, hogy szolgálatok az ígével. Monty mondta, hogy Józsué könyve nem egészen ismeretlen számotokra, mert ebben foglalkoztatok. És ebből szeretnék ma egy üzenetet hozni. Szeretem mindig hangsúlyozni, hogy az Ótestamentum nélkül nem lehet az Új Testamentumot megérteni. Én nagyon tisztelem és szeretem a gideonistáknak a munkáját, akik az Új Testamentumot osztogatják és a nép közé viszik, de végső fokon az Ótestamentum nélkül az Új Testamentum nem érthető meg. A Új Testamentum írói mind csak az Ótestamentumot idézték. Nekünk nem volt más Bibliájuk, csak a Tóra és a Tenach. A mai témánk Kánaán bevétele. Izrael számára Isten megígérte ezt az országot, ezt a földet. És most 40 évi vándorlás után elérték Moábnak a síkságát, És itt olvasunk az Ótestamentum egyik legszomorúbb eseményéről. Mózes 120 éves volt, és azt olvassuk 5 Mózes 34-ben, 120 éves volt Mózes, amikor meghalt, nem homályosodott meg a szeme, és nem hagyta el életereje. A nép szerette őt, ő volt az ő megmentőjük, az ő hadvezérük, az ő bírájuk, ő volt Isten felé a közvetítő, Istennel négy szem közt beszélt, és azt kevésbé tudjuk, hogy Mózes nem csak ezen a téren, de irodalmi téren is sokat hozott létre. Ő költő volt, és énekeket írt. És nekem mindig az az érzésem, ha az ember közelebb jut Istenhez, akkor az érzelmeknek is mindig több szerepe van. És mindig rajta kapom magamat, hogy miért is vagyok olyan száraz keresztény. Olyan gyakran hiányzik a mosoly, az érzelem és a könnyek, stb. Mózes négy szem közt beszélt Istennel, és azt olvassuk az utolsó énekében, amelyet ismerünk, szintén 5 Mózes 32-ben az áll: figyeljetek ti egek, hadd szóljak, a föld is hallja meg a számnak mondásait, elsőként citáljon tanításom, harmadként hulljon mondásom, mint permet a zsenge fűre, zápor eső a pázsitra, bizony az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos, hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyeneső. Ennek az éneknek van további 43 verse, strófája. Mózes leírja az Isten szépségét, az ő hűségét, az ő igazságát, és ez öreg korában mondja, 120 éves korában. Ha ugyanezt egy fiatalember, 20-30 éves mondaná, az is igaz lehet. De annak nem lenne olyan súlya, mint ez valaki 120 év tapasztalata után mondja el Istenről. Erre már felfülelnek az emberek. Amikor Mózes ezt az éneket írta, de egész különös nap volt, mi történt ezután? Azt olvassuk szintén 5 Mózes 32-ben, ugyanezen a napon így szólt az Úr Mózeshez: menj föl ide, az Abárim hegységbe, a Nébó hegyére, majd Moab földjén Jerikóval szemben van. Nézd meg Kánaán földjét, amelyet én Izrael fiainak a birtokába adok. Aztán meghalsz azon a hegyen, amelyre fölmégy, és elődeid mellé kerülsz, ahogyan a testvéred Áron is meghalt a Hor hegyén, és elődei mellé került. Mert Izrael fiai között ti is hűtlenek voltatok hozzám a Meribát és Kádes vizénél, a Cín pusztában, és nem tekintettek szentnek Izrael fiai között. Megláthatod ugyan közelről ezt a földet, de nem mehet be arra földre, mert Izrael fiainak adok. Na most, ha behunyjátok a szemeteket, és elképzeljétek Mózes, amint fölmegy Nébó hegyére, és lenéz keletre, és ahogy megy föl, a tábor mindig kisebb és kisebb lesz, és fölér a hegyre, nyugatra fordul, előtte van a Jordán völgye, az egész szent föld, egész a földközi tengerig, látja az országot, és most meg kell halnia. Nem mehet be arra a földre. Azért, mert egyszer dühébe rávágott a sziklára az ő botjával, ahelyett ő szólt volna. meg kell kérdezni magunkat, hogy mint keresztények, akik a megszentelődés folyamatába vagyunk, egy valami engedetlenség, egy elhamarkodott lépés, amikor a saját fejem után mentem. Micsoda áldás, és mennyi öröm veszett el miatta. A történetet magát 4 Mózes 20-ba olvassuk, mert az Úr beszélt Mózes, azt mondta, vedd a botodat, és gyűjts össze a közösséget testvéreddel, Áronnal együtt, és szemük látvára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakaszd nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. És aztán a 11. versben azt olvasjuk, azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség, meg az állatok. Akkor azt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezetettétek be a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. És ott halt meg Mózes, az Úr szolgálja Moab földjén, az Úr akarata szerint, és eltemette őt a völgyben, Moab földjén, Bét-Peorral szemben. Senki nem tudja még ma se, hogy hol van a sírja. 120 éves volt Mózes, amikor meghalt, nem homályosodott meg a szeme, és nem hagyta el életereje. Izrael fiai 30 napig síratták Mózest a Moab síkságán, amely el nem telt Mózes síratásának és gyászolásának az ideje. Isten akkor a telj hatalmát ráruházta Józsuéra, Mózes asszisztensére, segédjére, aki 40 évig Mózes mellett szolgált, és minden tapasztalatot átvett. És akkor a népben felelevenedett a vágy, hogy most induljunk el. Vegyük be ezt a földet, amit Isten nekünk megígért. Na most a helyzet egészen más volt, mint amikor Isten kivezette őket Egyiptomból. Ők ott száraz lábbal keltek át a Vörös-tengeren, mögöttük volt az egyiptomi hadsereg, üldözték őket, és Isten egy csodát tett, és kimentette őket. Most itt álltak a Jordán előtt, nem volt senki, aki üldözze őket. Miért nem építettek egy hidat, vagy egy tutajokat, vagy egy kötélhidat, vagy valamit, amin az át lehetett volna menni a Jordán. Isten csodát akart tenni. Isten számára nagyon fontos volt ez a csoda, három oknál fogva. Először Isten ebben akarta demonstrálni, hogy ugyanazt a hatalmat, amit Mózesnek adott a Vörös-tengernél, azt most megadja Józsuénak, hogy bevezesse a népet az ígéret földjére. Az Úr pedig ezt mondta Józsuénak, a mai napon kezdelek naggyá tenni az egész Izrael előtt, hadd tudják meg, hogy veled leszek, ahogy a Mózessel is vele voltam. Ez volt az első ok. A második ok az volt, hogy Isten a nép hitét akarta naggyá tenni és erősíteni. Isten adja a győzelmet, nem Józsué. Józsué 3.10-ba olvasjuk, ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, mondá Józsué, és hogy ő valóban előző előttetek a kánaénokat, a hetitákat, a hivéveket, a perizieket, a girgáziakat, az emóriakat és a jebusziakat. A harmadik az volt, hogy Isten ezen csodán keresztül akarta az ellenség szívét megfélemlíteni, az ottani királyt, az ottani lakóság szívét. Józsué 5-ben olvasjuk, amikor meghallotta az emóriak összes királya túl a Jordánon nyugat felé, és a kánániak valamennyi királya a tenger mellett, hogy kiszárította az Úr a Jordán vizét Izrael fiai előtt, amelyik átkeltek rajta, megdermett a szívük, és elállt a lélegzetük, és Izrael fiai miatt. Isten kiszárította a folyó medrét. Száraz lábbal kellett átkelniük. És ez így volt, hogy a papok, akik a szövetség ládáját hordták a vállukon, azoknak kellett először belelépni a Jordánba. És akkor, amint beléptek, földúzzadt a Jordán, a víz lefolyt, és a papok előre mentek, és megálltak a folyó közepén. És egész Izrael a láda előtt kellett, hogy átvonuljon az ígéret földjére, szövetség ládája előtt. Miért akart ezt Isten? Miért rendezte őt ezt így? Fel kell, hogy ismerjük, hogy a szövetség Istenne a törvény által, amely a ládában volt, adta meg nekik az irányt. Meg kellett tanulnia, hogy Isten szövetségét nem lehet megtörni. Isten az ő hatalmát demonstrálta. Ez volt a szövetség ládájának az üzenete ott a folyó közepén. Na most a folyó túlpartján letelepette Gilgálnál, és ott három dolog történt. Minden férfi, aki a sivatagba született, azt tudjuk, hogy az első generáció, aki kijött a Egyiptomból, hitetlenségük miatt nem mehettek be az ígéret földjére. Most a második generáció volt, aki a sivatagba született. Azokat mind körülmetélni kellett, hogy a nép meg legyen szentelve. Ez volt a jelen a szentségnek, a hovatartozásukra. A másik dolog, ami megtörtént, az, hogy ünnepelték a Páska ünnepét, Pészápot. Ez a megemlékezés ünnepe. Megemlékezés a megmentésre. Az, hogy Isten ott a Vörös-tengeren kimentette az ő népét, és most ünnepeltek. És a harmadik, ami megtörtént, az az, hogy megszűnt a manna. Nem jött kenyér az égből többé. És mögöttük a Jordán vize visszatért a medrébe. Senki nem mondhatta volna, na hát, ha nem sikerül bevenni ezt az országot, akkor talán mégis visszatérhetünk Egyiptomba. A Jordán vize visszatért a medrébe. És most Jerikó előtt álltak, és választaniuk kellett. Vagy engedelmeskedünk, és Isten ideadja nekünk ezt az országot, vagy engedetlenek leszünk, és akkor vereséget szenvedünk, és el leszünk pusztítva. És ez végső pokol minden hívő embernek a választása. Minden helyzetben. Milyen nagy az engedelmességnek az ára? Ez a kérdés. Na most le van írva Józsuéban, ezt nem akarom persze az egész Józsuét átvenni, le van írva, hogy hogy vették be az országot. Az első hely volt Jerikó, a sófár fúvása által. Volt az Áhánnak az engedetlensége, aztán Ái és a többi város, akit elfoglaltak, legyőzték a pogány királyokat. Erről olvasunk a 9.10. fejezetben, a 11. fejezetben észak felé fordulnak, ott és meghódítják a városokat, 45 várost, kiirtottak mindent, felégettek mindent, megöltek férfit, nőt, fiatalt, öreget. És utána a 13. fejezettől 21-ig fel lesz osztva az ország. A csúcspont a 21. fejezettel van, 43. versben. Így adta oda az Úr Izraelnek az egész országot, amelyről esküvel ígérte, hogy atyáiknak adja, birtokba is vették, és letelepedtek benne. Nyugalmat is adott nekik az Úr mindenfelől, pontosan úgy, ahogy a esküvel ígérte atyáikra. Senki sem tudott megállni velük szemben ellenségeik közül. Minden ellenségüket kezükbe adta az Úr. Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket az Úr Izrael házának tett, mind beteljesedett. Józsa könyve egy egész csodálatos könyv, de a végén már érezni lehet, hogy valami nem stimmel egészen. Nem úgy vették be az országot, hogy az Isten megparancsolta. Ők meghagytak egy maradékot az ellenség s népből, akik nem a városokban, de ott éltek közöttük, és ha felütjük később a Bírák könyvét, akkor látni fogjuk, hogy mi történt. A Bírák 2-ben azt olvassuk, az egész nemzedék is atyai mellé került, és más nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az Urat, sem tették, amelyeket Izraelét végbe vitt. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a bálokat tisztelték. Végső fokon fel kell tennie mindenkinek, személyesen, minden gyülekezetnek is a kérdést, különösen a szülőknek, hogyan nőhetett föl egy nemzedék Izraelbe 30 év után, akik nem tudták Istennek, nem ismerték Istennek a csodáit. De csak egy válasz lehetséges, a szülők nem voltak engedelmesek abba, hogy tanítsák a fiaikat. Szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy nem a vasárnapi iskola az a hely, ahol a gyerekek az ige igazságát és szépségét megtanulják. Nagyon hasznos és jó dolog. De végső fokon a szülők, és nagyon gyakran a nagyszülők is felelősek. Emlékszem egy ilyen biográfiája Newtonról, aki rabszolgakereskedő volt, és sok dalt írt, ismert dalokat, énekeket. Szülei korán veszítette el, de édesanyja tanította a bibliai verseket. És amikor egyszer egy éjszaka a hajón, ugye rabszolga hajón, viharba kerültek, és attól kellett félni, hogy elsüllyedjen, ott a hajó belsejében, majdnem úgy, mint Jónás, eszébe jutottak azok a versek, amiket az ő anyja tanított kiskorában. És akkor tért meg. Ha az Úr csodáit, ha minden, amit megélünk, nem tekintünk csodának, nem tekintünk Isten ajándékának, Istennek a tervezésének, Istennek a szépségének, ha minden természetesnek veszünk, mert logikus, és így folyik le a nap, Öt Mózes 6-ba azt olvasjuk, maradjanak a szívedbe azok az ígék, amelyeket ma parancsolok neked, ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadba, vagy akár az úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. A Zsoltárok 78-ba, az 5. versben is van egy nagyon súlyos szó. Intelmeket írt Jákob elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseinek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és a felnőnek beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. A Biblia tele van Isten nagy tetteinek a leírásával. És azokat a meséket, és azokat az ígéket, amit egy este a gyermek ágyánál elmondunk, vagy felolvasunk, azok nem maradnak nyom nélkül. És minden nemzedék maga felelős a következő nemzedékért. Istennek csak gyermekei vannak, és nincsenek unokái. A szülői megbízatás Istentől van, és nek örök értéke van. Nem egy vallást közvetítünk, hanem egy világnézetet, ami gyerekeinknek a bibliai világnézete kell, hogy meglegyen, megtanulják. És ha visszatekintünk Kánaán bevételére, akkor két kérdést kell feltennünk, és a válasz ezekre a kérdésekre meg kell magyarázzák Istennek a célját. Hogyan magyarázhatjuk meg, hogyan indokolhatjuk meg azt az agressziót, amit az izraeliták gyakoroltak. Képzeljétek el, ez ma történne. Ha Izrael lövik Libanonból vagy Gázából, és ők visszaütnek, és rommá lövik Gázát, akkor az egész világ üvölt, és beszél emberi jogokról, és mindenféle maszlagot mondanak. Hogyan lehet igazolni azt, hogy Izrael, amikor meghódította, bevette a Szent Földet, hogyan lehet igazolni Izrael hadjáratait? És a válasz csak akkor helyes, ez minket Isten imádatára és dicsőítésére indít. A válasz három részre lehet osztani. A üdvtörténet ennek a szakaszában, az egyiptomi kivonulás és pünkös között, Izrael egy népé vált. Ábrahám egy nomád ember volt, egy vándor volt. Isten most letelepítette őket Kánaánba, mint egy nemzetet, egy népet. És Isten gondolom demonstrálni akarta, hogy ő a föld, az ország tulajdonosa. Harmadszor Isten az ő politikai nemzeti népén akarta demonstrálni, hogy hogyan bán Isten más népekkel. Ezért olyan fontos az Ótestament. Ezért ez az antiszemitizmusnak a gyökere, hogy Isten kiválasztott egy népet, akin ő demonstrálja, hogy ő hogy kegyelmez meg, és hogy ítélkezik. Ez nem tetszik mindenkinek. Izrael egy prototípus. Izrael egy minta. Hogyan áll meg Isten, és hogyan ítélkezik fölött. Ezért jó az Ótestamentumot ismerni. A honfoglalásnak nagy történelmi jelentősége van. És ami az igaz Izraelről beszélünk, amihez hívő, Krisztus hívő zsidók és nem zsidók tartoznak, akkor most mind diaszporában élünk. A keresztények is diaszporában vannak. Szét vannak szórva az egész világon. Úgy, mint Izrael. Isten csak Izraellel kötött szövetséget, semmi más népben. És ebbe az Izraelbe lesznek a más népekből hívők beleoltva, ha idézhetem Pál apostolnak a olajfa példázatát. A válasz második fele a következő. Izrael egy teokrácia volt. Isten volt egyedül az állam el. Nem egy diktátor, nem egy hadvezér, nem egy haditanács döntötte el, hogy hogyan vezessék a hadjáratot, és kitöljenek meg, és milyen városokat égessenek fel, hanem Isten parancsolta meg. Izrael egy eszköz volt, egy fegyver volt Isten kezébe. A válasz harmadik része pedig a győzelem és az ország meghódításának a célja és értelme nem csak abban állt, hogy Izrael egy lakó földet kapott, hanem ez ítélet volt az ott lakó népek felett is. Azt olvasjuk 5 Mózes 9-ben, amikor tehát elűzi azokat előlem Istened az Úr, ne gondolkozz így magadban, a magam igazságáért hozott be ide engem az Úr, hogy birtokba vegyem ezt a földet, ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzje ki előled az Úr. Nem a magad igazságáért és szíved egyenességért négy be oda, hogy birtokba vett földjüket, hanem ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled Istened az Úr, hogy megtartsa ígéretét, amelyet esküvel fogadott meg az Úr atyáidnak, Ábrám, Izsáknak és Jákobnak. Ezek voltak a föld elfoglalásának az indokai. Oka és indokai. Izrael egy politikai nemzetté vált, Isten Izraelen keresztül intézkedett, ő harcolt értük, és harmadszorban Isten a kánai népek felett ítélkezett. Na most azt mondhatják, hogy egy szép történelem óra volt, de mi a relevanciája annak a mi életünk számára. Ebben a zsidókhoz ért levél írója siet segítségünkre. Ő jól ismerte az Ótestamentumot, és ismerte József könyvét is. És ő alkalmazta ezt olvasói számára. Hogyan alkalmazta ezt ő az ő olvasói számára a mi számunkra? Azt olvasjuk József 21.44-ben, nyugalmat is adott nekik az Úr mindenfelől, pontosan úgy, ahogy a esküvel ígérte atyáiknak, senki se tudott megállni velük szemben ellenségeik közül, minden ellenségüket kezükbe adta az Úr. Ez a nyugalom egy proféciának a következménye volt. De azt is megérti, ez a nyugalom nem egy tökéletes, nem egy végleges nyugalom volt. Az ellenség még mindig ott lopózott a felégetett városok között. Ez nem az a nyugalom volt, amit Isten Ábrahámnak megígért. Azért említi a levélíró, hogy még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete. Isten egy más nyugalmat ígért meg, ami az Izrael nyugalmán messze túlnyúlik. Ez utal egy jövő, egy tökéletes nyugalomra. Levélíró idéz ennek az alátámasztása a Zsoltárok 95. Zsoltárt, a 7-11. versben, ahol azt mondja, mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használta a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amit megmondott. Ezért megesküdtem haragomba, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Munkáik készen voltak a világ teremtése óta, és ezt követi az idézet Zsoltár, és ezt követi az idézet Zsoltárból. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogyan előbb mondtuk, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Tárjátok ki a szíveteket. Nyissátok ki, figyeljetek, hallgassatok. Más szóval, ebben a nyugalomban még mindig be lehet menni. És ez nagyon az alkalmazás, a példa az Ótestamentumból. Itt viszont ezt mondja, nem menek be az én nyugalmamba, nyugalmam helyére, mivel tehát még várható, hogy némelyik bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt, egy napot ismét mának jelölt ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szólt, ahogyan előbb mondtuk, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert ha József bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna ezután egy más napról. A szombati nyugalom, tehát még ezután vár az Isten népére. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék, és ehhez hasonló engedetlenség következtében. Mit tehát az igazi Izrael? Azoknak, akiknek a Ábrahám hite van a szívükben. Azok az örökösök az ígéretnek. Az Úr Jézus azt mondta, hogy jöjjetek, én hozzám mindjárt, akik megfáradhatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Majd rész nyugalmunk van. Csodálatos ez a nyugalom is. Ez a békesség, amit Isten egy hívő ember szívébe adhat. De ez még mindig csak egy töredéke annak a nyugalomnak, ami ránk vár az új égbe és az új földbe. És ha felismerjük, hogy az első Józsua be tudta vezetni a népet a nyugalomba, mennyivel inkább hihetünk abba és bízhatunk abba, hogy a második Józsua be fog tudni vezetni minket ebbe a békesség országába. Józsua vagy Jézus ugyanazt jelenti. Isten a megmentő. És Kánaán bevétele azért lett számunkra leírva, hogy lehessen reménységünk. Minden esemény mögött, amelyről olvasunk, mint egy fátyolon keresztül, felismerhetjük az Úr Jézus győzelmét, a bűn, a vétek, a halál és a pokol fölött. Ezért mondja a levélíró Zsidók 4.11-ben, igyekezünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Ha mintaválig megőrizzük ezt a reménységet, ami szívünkben, akkor előttünk van a Jordán, a halál folyója, amin száraz lábbal kelhetünk át. Ez Isten garantálja, és ott az ígéret földjén, ott vár ránk az örök békesség, amit Isten Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak megígért. Amen.